olvastad egy hirdetésemnek igéje, imént olvasott bibliai részben van. Ismét olvasom a János írása szerinti evangélium 11. részéből a 49. és következő verseket. Egyikük, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik, ti nem tudtok semmit. Még arra sem gondoltok, jobb nektek, ha egy ember hal meg a népért, és nem az egész nép pusztul el. Mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben. Megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybe gyűjtse. Attól a naptól fogva egyet értettek abban, hogy megölik. Kedves testvéreim, még el sem kezdődött a törvényszéki tárgyalás, már kimondották az ítéletet, meg kell ölni, Jézusnak meg kell halnia. Ezt kívánja a közértek, a népjólét, az állam rezon, legalábbis Kajafás így gondolkozott. Ha tovább terjed ez a mozgalom, ha többen és többen hisznek Jézusban, abból baj lesz. Kajafás a rém álmaiban legalábbis úgy látta, hogy ha tovább nő ez a mozgalom, ez messiási mozgalommá lesz, politikai színezetet ölt magára, és akkor könyörtelen lesz a rómaiaknak a oda csapása, oda ütése, széttapossák a mozgalmat, vele együtt a zsidó államot, a zsidó népet, és nem utolsó sorba őket, kőpapokat, a nép elöljárói. Ebben a kiélezett politikai helyzetben azt kívánja az állam érdek, az állam rezon, hogy egy aljon meg a népért, hogy a nép békességben, nyugalomban éljen tovább. Testvéreim, elgondolkoztató a dolgoknak ez a találkozása, hogy ugyanazt a mondatot mondja ki Jézus halálos ellensége, Kajafás, és kórusba vele együtt a nagy tanács. Ugyanazt a mondatot mondják ki Jézus ellensége, mint a barátai. Jó az, ha Jézus meghal a népért, sőt nem is csak a népért, hanem az egész világért. Jó az, ha Jézus meghal. Mi a magyarázata ennek, hogy az ellenség ugyanazt mondja, mint a jó barát? Most testvéreim, ez a mai ige hirdetésnek a problémája, erre keressük a feleletet. De előrem bocsátom a bibliai történetek értelmezésének ezt az alapszabályát, hogy az a történés, amiről a Szentírás tanúságot tesz, az általában valóságosan megtörtént akkori régi ottani eset, de az az eset egyúttal kulcsa a világ folyamatnak egyfelől, másfelől kulcsa a belső folyamatoknak, amik a mi belső világunkban játszódnak le. Szimbolikus értékük van ezeknek a régi történeteknek, és pedig olyan gazdag szimbolikájuk van, hogy mondom, egyaránt értelmezhető általuk a világ folyamat, a világ történelem, és ugyanakkor értelmezhető ezzel a belső történelem, a mi belső világunknak a rejtett rendje, vagy rendetlensége. Most tehát elhangzott ez a mondat, jó az, ha egy meghal a népért. Ezt mondott a Kajafás is, és utána, ahogy elindult a keresztény misszió, szinte himnuszban zengték a keresztények, milyen jó az, hogy egy meghal a népért, a népekért, minden népért, mindnyájunkért. Hol van a különbség a barátok lelkülete és az ellenség lelkülete között? Ez adja az igazi tanulságot ebből a történetből. Kajafás úgy gondolkozott, hogy jó, ha Jézus meghal a népért, mert akkor maradhat minden a régiben. Akkor nem jönnek a rómaiak, nem lesz lázadás, nem lesz népfelkelés, messiási mozgalom. Jó, ha meghal, azért, hogy maradjon minden a régiben. A keresztények ezzel szemben azt énekelték, hogy milyen jó, hogy egy meghalt mindenekért, mert az ő halála, föltámadása nyomán új élet kezdődött, új világ született a régi világ mélyében. Jó, hogy meghalt, mert maradhat minden a régiben, jó, hogy meghalt, mert valami radikálisan új világ kezdődik. Lám, milyen különös, hogy ketten ugyanazt mondják, és igazából ellentétesen értelmezik. Jó, hogy meghalt, mert maradhat minden, jó, hogy meghalt, mert minden újjá lesz, a régiek elmúlnak, ime újjá lesz minden. Ez tehát arra utal, testvéreim, hogy Jézus halálával, ami történeti valóság, lehet visszaélni, és lehet jól élni. És szeretném, ha nem olyan primitíven gondolkoznánk, hogy persze Kajafás visszaélt vele, maradjon minden a régiben, főként ő maradjon főpap és zavartalanul uralkodhassék. A hívők pedig hívő értelemben veszik, hogy milyen nagyszerű, hogy új világ született. Ez túlságosan leegyszerűsített, túlságosan primitív értelmezésen volna a dolognak. Kajafás visszaél Jézus halálával, a hívő emberek pedig jól élnek Jézus halálával. Már előre mondom a hívők nyomorúságát. Megtörténhetik az is, testvérem, hogy a hívő emberek gyönyörködnek Jézus halálába, áldott, megváltunk, meghaltál, érettünk, hiszünk benned, elrendezted a mennyei világban, ami bűneink ügyét, bocsánatot kapunk, és maradhat minden a régiben. Az a szomorú gyanunk, testvérem, hogy több keresztjén gondolkodik így, mint engedelmesen. Vagyis milyen jó, hogy meghalt Jézus, aztán maradhat minden a régiben, egy kicsit átkozmetikázzuk az életünket, egy kis keresztjén mászta régre, de gyökerébe döntő módon a Kajafás uralma, az én uralma maradt tovább, csak éppen most már dicsőítjük ráadásul Jézust. Tehát nem úgy van a dolog, hogy Kajafás visszaél Jézus halálával, a hívők pedig jól élnek vele. Ahogy Kajafás tudott visszaélni, minden ember, köztük a hívő emberek is tudnak visszaélni Jézus halálával, és ezért most egy kicsit mélyebbre kell mennünk, hogy mi is van itt, mi az ő halálának a jelentősége, mi a jófajta gyümölcsözése az ő halálának, mert Kajafás számára is gyümölcsözött legalábbis, azt nem érte, hogy gyümölcsözik a megmaradó rendben és nyugalomban. Tehát mi a jófajta gyümölcsözése Jézus halálának. Most testvéreim, a világ történelemben újra meg újra ismétlődik a képlet, ami mondom bevetítve mi bennünk is igazából zajlik. Újra meg újra ismétlődik a képlet, hogy vannak a birtokon belül lévők, akiknek a kezében hatalom van, de akik rosszul élnek a hatalommal. Ez egy állandó képlet a világ történelemben. A birtokon belüliek hatalommal rosszul csinálják a dolgukat, és ostromolja őket kívülről az igazság. Az igazság szeretné azt, hogyha a hatalmat igazságossággal gyakorolnák, és elégedetlen az igazság a meglévővel, és folyik a küzdelem. Feszültség van az igazság és a birtokon belül levő között, mit kell csinálni ilyenkor. Nos, a világ történelemben, hogyha lapozgatjuk annak különböző fejezeteit, egyértelmű a program. Ha így áll a helyzet, hogy a birtokon belüliek zsarnoki módon visszaélnek hatalommal, akkor öljük meg a királyokat, öljük meg a zsarnokokat. Megölni a zsarnokokat és a dolgok új rendjét megteremteni, amelyben több lesz az igazságosság. Ez a világ történelem ismétlődő programja. Öljük meg a zsarnokokat. ezzel szemben megjelent a názáreti Jézus, és valami újat hozott. Valami bosszantóan, botránkoztatóan újat, elfogadhatatlan újat, megvalósíthatatlan újat. Úgyhogy ne őrjük meg a zsarnokot, meghalok a bűnösökért, mondja Jézus. Az Isten küldetésébe jövök, hozom az Isten szeretetét, és ahelyett, hogy megölném, meghalok a bűnösért. Ez kérdéses persze, és ezt nem akarom most vitatni, hogy ez a modell, hogy én meghalok az ellenségemért, a bűnösért, aki engem akar megölni, és meg is öl, én meghalok érte, hogy ez a modell, ez alkalmazható-e világpolitikára. Ez egy külön óriási teológiai kérdés, amire különböző válaszok vannak, a kereszténység se egységes abban, hogy mi a helyzet világpolitikai méretekben erre a problémára vonatkozóan. Mondom, ezt én most nem érintem, inkább a magunk életére nézve alkalmazom a dolgot, mert az egyértelmű, hogy Jézus így gondolta, így cselekedte, nem megfojtom, megölöm a zsarnokot, hanem meghalok érte. És így van az, hogy összetalálkozik Kajafás tétele a hívő emberek tételével. Milyen jó az, hogy Jézus meghalt a népért, mert akkor marad minden, mondja Kajafás, valljuk mi. Milyen jó az, hogy meghalt Jézus, mert az ő halála által új világ születik. Mondom, ez a keresztnek a botránya, ez a hihetetlen, ez a megvalósíthatatlan, és azt kell mondani becsületesen, hogy ez az, ami nem valósul meg a hívő emberek életében sem. Ahhoz, hogy igazán becsületesen beszélgessünk, gondolkozzunk, a magunk nyomorúságát is le kell leplezni. Magunk nyomorúsága pedig azt, testvérem, hogy gyönyörködünk a Jézus Krisztus halálában, az a mi üdvösségünk, ő az ő vérét adta, életünk bűnösökért, és aztán általában marad minden a régiben. Meg kell mondanom néktek, hogy a lelkipásztori szolgálatomnak egyik legnagyobb nyomorúsága az, hogy éveken át, hosszú éveken át prédikálom az evangéliumot, Jézusnak az újjáteremtő szeretetét, a golgotai keresztnek a hatalmát arra, hogy Krisztussal együtt meghaljon a mi óemberünk, föltámadjon bennünk az új ember, ezt hosszú éveken, most már több, sok évtizeden át prédikálom, és emberek bólogatnak, igen, és kialakul egy Krisztus szerelem, egy Krisztus áhítat, egy Krisztus imádat, Krisztus ige idézet, sorozat, és a legbelül a helyzet változatlanul marad. Trónon ül az én, birtokon belül van az én, és ostromolja az igazság, a Krisztus igazsága, és az én rafinált módon, nem olyan brutálisan, mint Kajafás annak idején, hogy végzett Jézussal, az én ügyesen, rafináltan, vallásosan kiátsza a Jézus ostromló igazságát, és miközben bólogat rá, aközben marad a trónuson az én. Ezt el kellene fogadni, hogy a keresztények körében sem valósul meg az Isten gondolata, hogy tudjuk a Jézus halála által új élet keletkezzék. A keresztények körében is inkább ez a silány folyamat zajlik, hogy a Jézus halálából vallásosság születik, szertartások, ritusok, dogmák és különféle keresztény gesztusok, anélkül, hogy trónfosztás lenne legbelül, anélkül, hogy az én helyébe Jézus Krisztus kerülne, és az ő halála, föltámadása munkálná a mi legbelső énünk halálát és új élete való feltámadást. Tehát mondom, ezt előre kell bocsátani, hogy sok igehirdetés, sok keresztény beszéd, szöveg közepette és ellenére is a keresztények is úgy vannak, mint Kajafás, bennünk él Kajafás. Jó az, hogy Jézus meghalt, mert talán új világ lesz, az emberek egy kicsit jobbak lesznek, vagy mások lesznek. Milyen jó, vannak szentek, akik új világról álmodnak, és itt-ott valamit meg is valósítanak belőle. És én is igen mondok, persze ez az igazság, csak mondom, a legbelső világunkban az én, az a gonosz Kajafás, az birtokon belül akar maradni. Testvérek, itt van a kereszténységnek a alapvető kérdés és az elmélkedéseknek a induló pontja, hogy jutunk-e az önismeretnek ilyen mélységeiig. Szeretem Jézus, tisztelem, akarom is követni, sok mindent csinálok, de Kajafás birtokon belül akar maradni. És inkább pusztuljon Jézus, inkább halljon meg, vagy mondom keresztjénül rafináltan, inkább kiátszuk a dolgot, csak hogy az én maradjon az uralmon, az én uralma maradjon. Amikor erről elmélkedtem, eszembe jutott egy régi-régi történet, ige hirdetői pályafutásom elején hallottam, nagy hatással volt rám. Aztán időközben beláttam azt, hogy naív történet, ez biztosan soha se történt meg, talán nem is szabad róla prédikálni, elmúlt 2-3 évtized, és nem prédikáltam róla, aztán most valahogy előhozta Isten, és megbátorított, hogy mégiscsak mondjam el ezt a régi-régi történetet. Úgy van ez, hogy ha soha sehol, semmikor nem történt meg, így ahogy most elmondom, akkor is igaz, mint Jézusnak a példázatai. Kérdés, hogy megtörtént, nem történt, amit Jézus mondott a példázatokban, de nem fontos, ha soha sehol nem történt meg, akkor is igaza van Jézus példázatainak. Most hát, amit most mondok, ez is ilyen, hogy ha soha sehol nem történt meg, akkor is igaz az az igazság, ami benne megszólal. Most tehát a történet arról beszél, hogy két fiú örököl nagy vagyont, meghalt az édesapjuk, rokonság nincs, magukra maradtak, ketten vannak, osztoznak, testvérjesen, igazságosan osztoznak a nagy vagyonon. Az egyik fiú otthon maradt, tisztességesen él, csinálja a dolgát, a másik fiút megszédíti a vagyon, a nagy örökség, és a testvérének a intő, figyelmeztető szavára nem hallgat, végül megunja a sok kárpálás, a sok prédikálás, ez mondja, hogy elég volt, elmegyek, és elmegy ismeretlen távolságokba, és éveken át semmit nem tud, a történet szerint otthon maradt, tisztességesen maradt testvér, semmit nem tud róla. Amíg sok esztendő után egyszer csak este, mikor már nyugovóra tért volna, ez a magából maradt egy fiatal másik testvér, akkor ideges dörömbölés, csöngetést hall az ajtaján, kinyitja hát berohan, zaklatottan, ziláltan, véres ruhában a testvére. És azt mondja, hogy jaj, könyörülj rajtam, gyilkoltam, és nyomomban vannak az üldözők, segíts rajtam, mert végem, ha megtalálnak. A testvér gyorsan áttekinti a helyzetet, elfogadja, aztán gyorsan vesz le ezeket a véres ruhákat, és rejtőzz el a szas, ha kell heteken át, ki sem mozdul, itt minden van ebben a lakásban, én elrendezem a te dolgodat. És hát valóban elrejtőzik a belső sarokba valahol a gyilkos, és a testvére magára veszi a véres ruhákat, hamarosan zörgetés, örömbölés jönnek, kinyitja az ajtót, rárohannak, megkötözik, itt van a gyilkos, ível bizonyosság véres, még a ruhája. Elviszik. Az egész város csodálkozik, hogy ez egy tisztességes, rendes ember, hogy ő gyilkolt. Ő nem nyilatkozik, a történet szerint azt mondja, hogy én tudom, nekem ezért a gyilkosságért felelnem kell. Folyik a tárgyalás, nem mond többet, visszavonul a bíróság és megállapítja, hogy nem csak hogy gyilkolt, de még megáltalkodott, keményen is val, csak ezt mondja, hogy igen, nekem fizetnem kell ezért. Jön az ítélet, halálos ítélet, azt kéri csak, hogy egy levelet írhasson még mielőtt végrehajtják rajta a halálos ítéletet, a levelet a testvérének címezi, és azt mondja, hogy a lakásába csak dobják be ezt a levelet. A levélben mindössze ennyi van, hogy én meghaltam a te véres ruhádban a te bűnödért, most már te az én ruhámban éld tovább az én életemet, a te testvéred szeretettel. És így történik, végrehajtják az ítéletet, bedobják a levelet, kinyitja a levelet a testvér a lakásban, aki bezárt, hogy semmit nem tud arról, hogy a külvilágban történik, kinyitja, olvassa a sorokat, nem akar hinni a szemének, lassan érti meg, hogy miről van szó, és elfogja egy iszonyatos érzés, hogy ez igaz lehet, és kinyitja az ajtót, és kirohan az utcára, és elkezd kiállni, hogy emberek, igaz, igaz ez, hogy ezt az ártatlan embert az én testvéremet kivégezték. Hát én vagyok a gyilkos, nekem kellett volna újra felvenni a per újra felvét, az egészet újra, hát én vagyok a gyilkos, engem kell halálra ítélni, mondom, történet. Valószínűleg így nem történt, de figyeljétek csak az egész gondolatmenetet. Kirohan, mert olyan keserűséggel, fájdalommal tölti az, hogy a testvére magára vette az ő véres ruháját és meghalt érte. És óriási feltűnés, a bíróság összeül és azt mondja, hogy tehát meghalt valaki az igazságnak elég tétetett életért élet. Nincs veled mit tennünk. És akkortól kezdve ez az ember valóban felölti magára a testvérének a ruháit, és éli a testvérének az életét. Igazából tényleg meghalt a bűnös, és tényleg él tovább a tiszta, a szent, a testvérének az örökségét átvette, nem csak a fizikális örökségét, a szellemi örökségét, éli tovább a testvére életét. Na, ez az a régi történet, ami mondom évtizedek kezdőt megmozgatott, és most újra elém jött, hogy valami ilyesmiről van szó, testvéreim. Megölni a zsarnokot, vagy meghalni érte, most a belső világunkra gondolj, most nem világpolitikáról beszéljünk. A saját belső világunknak a zsarnokáról, az énről van szó, aki inkább megöli Krisztus, csak hogy birtokon belül maradjon. Jézus Krisztusnak a politikája az, hogy nem megölni ezt a zsarnokot, hanem meghalni érte. És testvérem, a kereszténységben itt-ott, nagy ritkán valljuk meg, itt-ott történik az, hogy valaki átéli ezt, hogy ez történt a Golgotai keresztpán. Ez történt, hogy az én ruhámban, az én ember testemben maga az isteni szeretet vállalta a kárhozatnak minden gyötrelmét. Azért, hogy most már aztán én ne az eddigi életet éljem tovább, hanem öltözzek vele abban az isteni szeretetbe, amelyik beleöltözött az én hús testembe, emberi életembe. Itt-ott történik, mindig is csak itt-ott történt a sok milliós világkereszténységbe, de értsük meg, testvérek, hogy ott beszélhetünk kereszténységről, ahol ez megismétlődik, lezajlik ez a történés. Tehát Jézus nem megöli a zsarnokot, hanem meghal érte. Az én zsarnokomat, az énemet nem megöli, hanem magára veszi az én belső zsarnokomnak, az énemnek minden nyomorúságát, szégyenét. A Golgotai keresztpár meghal értem, és vagy megértem ennek a halálnak a jelentőségét, és szinte kirohanok az emberek, hogy emberek, ez iszonyatos dolog, hogy az, aki szent, aki tiszta, az meghalt, és én élek tovább, és a munkája az, hogy egyszer csak beleöltözöm a Jézus ruhájába, Jézus szelítségébe, szeretetébe, türelmébe, áldozatkészségébe, és élek tovább. Mintha nem is Krisztus halt volna meg a kereszten, hanem én haltam volna meg, mert bennem folytatódik a Krisztus élete. a kereszténységnek a végső misztériuma, a halál és a föltámadás, testvérei. Nem az erkölcsi intelnek, igazságok, tanítások, annak ilyen kis keresztény fali mondások, házi áldások, fordított szeretet és így tovább. Nem ez a kereszténység igazi öröksége mondani valója, hanem amivel elindult a misszió, meghalt és föltámadott. A kereszténység misztériuma igazából az életnek a végső titka. Előre haladás halálon át van. Nem szép, csöndes, lépcsőzetes evolúcióval mindig jobb és jobb emberek leszünk. Ez a vallásoknak a programja, a kereszténységnek a mondani valója, a Jézus halála és föltámadása. Egy meghalt a népért, de nem csak azért a zsidó népért. Csodálatos ez az ige, ez a nem csak, itt a János evangéliumában, nem csak a népért, hanem Isten mindenütt szétszórozott gyermekeit megszólítsa, életre támaszza, üdvösségre vezérelje. Ez tehát a mai üzenet, testvéreim. Kajafás is el tudja mondani, jó az, hogy meghal ez a Jézus, mert akkor birtokon belül maradhatok. Jó, ha nem törődöm Krisztussal, ha magamban megölöm a Krisztus ostromot, mert akkor maradhatok az, aki vagyok. Jó, ha meghal Jézus a többiekért, de lehet hívő módon is elmondani, milyen jó, hogy előttem jár, vállalta a halált, és megbizonyította, hogy a halál után föltámadás jön, szétesik az életnek a régi szerkezete, és valami új szerkezetben folytatódik az élet. Ez az evangélium, ez a kereszténységnek az igazi, esszenciális mondani valója. Fölfele lépni, magasabb világba belépni, nem lehet csöndes lépcsőfokokon, meditatív, vagy erkölcsi gyakorlatozásokkal, aszketizmussal. Ezt nem lehet kikerülni, ez a kereszténységnek a mondani valója, hogy egyszer csak az egész eddigi struktúrának, életszerkezetnek, gondolkodásnak, világszemléletnek darabjaira szét kell hullani. Nem igaz, nem jól csináltam, nem így van. És egy magasabb fokon kell összerendeződnie. Ez a halál és föltámadás, ez a kereszténységnek az üzenete, és ennek a hangja szólal meg itt. De mondom ilyen nagyon tanulságosan, hogy Kajafás is el tudja mondani. Jó az, hogy meghal. Lehet hamisan is elmondani. De hát áldjon meg Isten minket, hogy a tanítványok örömével, a tanítványok értelmével mondjuk, milyen jó, hogy meghal, mert segít minket arra, hogy mi is vállaljuk a halált, mint ami a föltétele a magasabb rendű, a tisztultabb életnek, végső soron az örök életnek, az üdvösségnek. Hajtsuk meg a fejünket,